reggeli személy.
Tóth Zoltán van itt velünk, választási szakértő, volt államtitkár és szakács. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És készített egy ilyen alapos összeállítást azokról a válságokról, amelyek Magyarország politikáját, közéletét, társadalmát most meghatározzák, de mielőtt ezekről beszélnénk, még pár ilyen aktuális dologról kérdezhetem?
Igen, hogyne.
Kezdem rögtön azzal, hogy ön szerint lesz választás?
Lesz, ebben biztos vagyok. Minden diktatúrában van választás.
Belarusban is?
Ott is.
Nem ilyen választás lesz ez?
Hát az Európai Biztonsági Szervezet, a EBSZ, ugye ennek a rövidítése, ő kidolgozott el egy kritériumrendszert, és az az álláspontja, hogy a választásokat három kritérium alapján kell döntően megítélni. Az első, hogy a választásoknak szabadnak kell lenni. Ennek van mint egy 100 oldalas indoklása, hogy mit kell szabadnak érteni. A második, hogy ennek a választásnak tisztességesnek kell, hogy legyen, ez pedig azokat a szabályokat tartalmazza, amely a kampány finanszírozásra, illetőleg a kampány fő szabályaira vonatkozik. És a harmadik ilyen elem, hogy átláthatónak kell, hogy legyen a választás, tehát ez döntően a pénzügyi folyamatokat jelenti, illetőleg az, hogy a szabályok azok mindenki számára érthetőek és egyértelműek legyenek. Nos, ennek alapján a legutóbbi két választást az EBSZ, illetőleg az európai választási szakértők, ezek félig szabadnak, ám de tisztességtelennek és átláthatatlannak minősítették Magyarországot.
Jó, de ebből végül is nem következett semmi.
Jogi értelemben nem következett, de politikai értelemben nagyon súlyos dolgok történtek, mert az egész jogállamisági eljárás keretében, tehát ami Magyarországot potenciálisan felfüggesztené a szavazati jogtól az Európa Tanácsba, ez áll ennek a hátterében.
Na jó, de mondjuk, hogy átlátható, hát most akarják eltörölni a kampányköltésre szánható összegek korlátját, ami azt jelenti, hogy a kormánypártnak, az állampártnak gyakorlatilag korlátlanul van pénz a mi zsebünkbe persze, és akkor még nem beszéltünk az állami propagandába tömött 100 és 100 milliárdokról. És
na most hát itt erre is egyébként van normatíva, tehát egy szabály, hogy közpénzből pártpolitikát nem lehet finanszírozni. Hát látjuk, hogy az Európai Unióban éppen löpennék ellen, ugye egy nagyon komoly eljárás folyik, hogy az Európa Parlamenti humán erőforrás támogatás pénzeket saját pártjuk finanszírozásra fordítottak. Tehát van ilyen szabály. Az, hogy Magyarországon ezt nem érvényesül, hát az egy másik kérdés, pont ezt kéne megváltoztatni. Tehát ez egy rendkívül súlyos dolog, amit most bevetettek, mint a legújabb választási törvény módosítását, hogy eltörlik a kampányfinanszírozás maximumát. Úgyhogy hát ez ellen kellene küzdeni, de én még itt összejuttam legalább 10 olyan dolgot, amit a választási törvényben hát új szabályokat kellene berakni, és eltörölni azokat, amit Fidesz megalkotott ezügybe.
Oké, de most azért jelen tudásunk szerint, ha lesz választás, hogy ön mondja, mégiscsak ezek a szabályok szerint, ami fölveti azt, hogy ez a félig szabad, átláthatatlan, ám de tisztességtelen, vagy még tisztességtelenebb lesz, mint a korábbi.
Igen.
Tehát, hogy finoman szólva sem egyenlő pályák vannak a résztvevők számára, de hát nem látom a következményét. Tehát oké, hogy egy választás után, vagy a mai ellenzék számára kedvező eredmény után ezen esetleg lehet változtatni, vagy változtatni kell. Na de hát addig el, hogyan lehet eljutni, ugye az itt a nagy kérdés.
Igen, hát erre a Palotás Jánossal és a Lakman Tamással nekünk volt egy kezdeményezésünk, hogy a korabeli, tehát 2003-as Európa parlamenti képviselők, magyar képviselők útján benyújtottuk, 23-as, bocsánat, benyújtottunk egy javaslatot, amely egyrészt arra bazírozott, hogy nemzetközi megfigyelőket kell küldeni a magyar választásokra az Európai Unióból. A másik, hogy az Európa Parlament vizsgálja meg a megválasztott magyar képviselők mandátumát, és akik felelősek azért, hogy Magyarországon kialakult ez a veszélyhelyzeti kormányzás, az országgyűlés ellehetetlenítése, a demokratikus intézmények függő helyzetbe hozása, hogy ezt radikálisan meg kellene változtatni. Most erre kaptunk is tőle egy választ, amiben azt ígérte, hogy az Európa Parlamenti választás lebonyolítása után rá fognak térni ezekre a kérdésekre. Tehát most egy újabb löket kellene az Európa Tanács elnöke irányába, hogy na akkor lássuk, ő ígérte meg, hogy ezeknek utána járnak, és szabályokat módosítanak, hát akkor mi a helyzet? De hát egyelőre én nem látok erre itt további kezdeményezés lehetőséget.
Igen, hát én sem látom, hogy ezekből bármi lett volna, hogy az Európai Unió és az európai intézmények többsége hát ilyen, jó, inkább elfordul és legyint, amennyiben ez nem képzavar.
Igen, nem képzavar. Mindaddig teszik ezt, amíg ott vannak a helyükön, és amíg el nem foglalják más, az emberi jogokhoz másképp viszonyuló emberek a helyüket.
Hát akkor azért ez még egy hosszú küzdelemnek tűnik, hiszen azért igen, mindenütt látjuk, hogy a szélső jobb, amely ebben milyen szerepet visz, nem erőtlen, még az Európai Unióban sem. Ugye vannak itt mindenféle, nem tudom mennyire komolyan vehető javaslatok, az egyik Pokol Béláé, aki gyakorlatilag egy alkotmányos puccsot vezetne be, vagyis ha nem a Fidesz nyer, akkor érvénytelenné lehet tenni az új kormányzat minden döntését. Ennek mennyire látja a realitását?
Ennek megint a nemzetközi fogadtatása szabhat igazából csak határt. Mert úgy látom, hogy belpolitikailag önmagában itt ezt a küzdelmet nem lehet megvívni, és hát a harcosok klubja megalakítása után azt hiszem, hogy sok pozitív viszonyt nem lehet kialakítani a Fidesz kormányzattal.
Vagyis
ehhez tehát olyan nemzetközi környezetet kell teremteni, ami már eleve, még tervezeti formájában is elutasítja az alkotmánynak olyan módosítását, ami a következő választásra tovább élővé teszi a jelenlegi kormányzati hatalmat. Ez mindennek ellent mond, ez a szerves folytatása a jelenlegi Orbáni politikának.
Ugye másik javaslat, bár annak aztán végképp nem látom, hogy mitől valósulna meg, hogy az államfőt közvetlenül válasszák. Ugye ez 90 után sokszor felmerült, volt már 90 előtt is, hiszen a 89-es négy igenes népszavazásnak éppen ez volt a tétje, és akkor a demokrácia győzelmének ünnepeltük azt, hogy nem közvetlen választás lett, hanem végül is a parlament választotta meg az első köztársasági elnököt.
Ezzel a javaslattal az első probléma az, hogy nem arról szól, amit tartalmilag tartalmaz. Tudnélik az, hogy milyen módon válasszuk a köztársasági elnököt, ez egy nagyon részleges alkotmányos probléma. Mert ez igaz, hogy jó dolog az, ha a nép szavazhat, viszont ehhez inkább azt kellene hozzápasszítani, hogy mi az az államrezon, az az államrendszer, amiben élni akarunk. Ugye a világban hát két nagy államrendszer van, az egyik az úgynevezett elnöki rendszer, a másik pedig a demokratikusan választott parlamentáris rendszer. ebben az elnöki rendszerekben logikusan következik, hogy mivel a hatalom középpontjában az elnök áll, ezért őt a lakosságnak kell választani. Azonban egy parlamenti rendszer nem arra épül, hogy a köztársasági elnök gyakorolja a hatalmat. Olyannyira nem, hogy itt a hatalom megosztás rendszerében ugye más funkciókat lát el az országgyűlés, ő a törvényhozó hatalom, más funkciói vannak a kormánynak, vagyis a végrehajtó hatalomnak, és megint más az igazságügyi rendszernek. Na most a két rendszert persze össze lehet mosni, és erre vannak példák a világban, hogy egy parlamentális rendszerben közvetlenül választják a köztársasági elnököt. De ott mindig zavarok vannak a politikában, mert a köztársasági elnök személyisége dönti el, hogy ő most minden magyarok elnöke akar-e lenni, és be akar-e avatkozni a környező országok belügyeibe azáltal, hogy ott is magyarok élnek, vagy ott is élnek magyarok, vagy pedig ezt a politizálást ráhagyja a kormányra, és ő csak a nemzet nagyapja, vagy nagypapája akar lenni. Tehát ha ezek a zavarokat akarjuk vállalni, anélkül, hogy tisztáznánk, hogy Magyarországon milyen államrendszer van, az szerintem nem vezet előre. De ezzel én nem becsülöm le ezt a kezdeményezést, mert ez alkalmat ad legalább egy társadalmi vitára, hogy tisztába jöjjünk azzal, hogy milyen ügynek mi a következménye.
Tóth Zoltán szakértő, választási szakértő a vendégünk. Ugye korábban időről időre előbukkant egy olyan föltételezés, hogy Orbán Viktor úgy próbálna kimenekülni egy esetleges választási vereség elől, hogy köztársasági elnök, államfő, kormányzó, régens, király, mit tudom én mi, lenne egy megnövekedett hatalmú államfői szerepben.
Igen, ez valóban, ez közbeszéd tárgya volt, azonban azt is világosan látni kell, hogy Orbán Viktor ezt a megemelkedett pozícióját el tudta érni anélkül, hogy az államrendszeren formálisan változtatott volna. Mégpedig azáltal, hogy a hatalom egységének a sztálini elvét valósítja meg jelenleg is Magyarországon. Tehát talán emlékszünk arra, vagy legalábbis akik korábban jártak iskolába, hogy ezt a lenini eszmét kezdték el bontogatni, hogy minden hatalmat a szovjetek.
Igen.
Na, ugyanez az elv érvényesül ma Magyarországon. Hát láthatjuk, hogy hogyan vette át 2015-ben a kormány az országgyűlés törvényalkotó szerepét. Ezt nevezzük rendeleti kormányzásnak. Éppen most hosszabbították meg 6 hónapra a veszélyhelyzetet, amikor rendeleti úton tudja a kormány a törvényeket módosítani. A másik ilyen nagyon radikális változás, hogy sikerült az igazságszolgáltatás legfontosabb pozícióit megragadni. Tehát Varga Zsé András és társai, akik a kúriát uralják, ugye, hát azok világosan bizonyítják, vagy nem beszélve Polt Péterről, épp a mostani beszédében, amikor alkotmánybírónak választották, azt mondták, hogy ő, mint legfőbb ügyész, nem a törvényességnek volt az őre, hanem a közjó védelmezője. Hát micsoda dolog ez, hogy már nem a jogszabályokat kéri a büntetőeljárás számon a választópolgároknak, hanem a közjóhoz való igazodásukat. Hát ezzel nyíltan beismerte, hogy ő egy pártpolitikai alapon volt a legfőbb ügyészségnek a vezetője.
Nem, mint ebbe különösebb kétségünk lett volna tevékenységét. Igen, látva az elmúlt években.
Az más dolog, hogy az érintett személy szájából halljuk ezt beismerő hallgatni.
És összeállított, mármint hogy ön összeállított egy szép nagy listát arról, igen, hogy Magyarország válságai mit jelentenek a gazdasági, megélhetési, politikai, társadalmi válságok milyen pontjai vannak. Ezeknek a döntő többségével azt hiszem nem is különösebben lehetne vitatkozni, csak hogy valahogy mint az egész nem állna úgy össze a közönség fejében. Nem, hát mindig voltak nehézségek, igen, de majd így elevickélünk, hát nem megy el a vonat az állomásig, meg nagy az infláció, meg ugye most a jogi problémákról beszéltünk, vagy mit tudom én, az egyetemek autonómiáját elveszik, de hát mindig vannak elvtársak problémák.
Igen. Az, hogy nem áll össze a közönség fejében ez a rendszer, ez szerkesztő úr nagyon találóan mondta, mert pont az a probléma, hogy az ellenzéki pártokból hiányzott, és jelenleg is hiányzik, egy átfogó megközelítése a Magyarország problémáinak. Tehát mindig konkrétumokról van szó. Ugye a Fidesz kitalál valamit, most éppen 3331-szer módosítják a választási törvény valamelyik paragrafusát, és akkor arról folyik a vita. Vagy éppen a megélhetési válság, ugye tegnap a Klubrádióban hallottam, hogy vannak olyan élelmiszerek, amelyek már 120%-os áremelkedésen vannak. Ez is egy fontos elem. Most ezeket a önmagukban fontos elemeket kellene integrálni egy pártnak egy olyan keretrendszerbe, amely világosan megmutatja minden ember számára, hogy jelenleg Magyarország hogy áll. Ez a funkció minden ellenzéki pártból ma hiányzik. Ezért írtam ezt a listát, hogy ezeken a témákon kellene elgondolkodni, és ennek alapján kialakítani egy összefüggő, koherens ellenzéki pártprogramot. Pártprogram nélkül nem lehet leváltani ezt a jelenlegi rendszert.
Ez mondjuk azért is érdekes, hogy mondja, mert a jelenleg uralkodó állampártnak programja már időtlen idők óta nincsen.
Nincsen, mert ő a konkrétumok kapcsán szerez mindig konkrét többséget, és ezáltal tudja úgy feltüntetni, hogy ő örök időre be van betonozva, mert ő mindig tudja, hogy az embereknek mi a problémája.
Azért az tapasztalat, hogy ezek közül a problémák vagy válságok közül leginkább a mindennapi élethez érthetően kapcsolódók izgatják a népeket, tehát mondjuk a megélhetési költségek nyilván, vagy a szegények és gazdagok közti különbségek növekedése számít, de az, hogy a hatalom megosztás elvét a gyakorlatban felszámolják, hát ezt már nagyon nehéz elmondani, vagy nagyon keveseket izgat föl igazán.
Igen, igen, és ebben szerintem a sajtónak, illetőleg tágabb értelemben a médiának óriási szerepe van, mert a társadalmilag magas absztrakció szinten való gondolkodást, amelyet a művészet, a tudomány és kellene, hogy a politika jelentsen, ezt kellene lefordítani a hétköznapi szintre. De nem a sajtó képviselőit hibáztatom, nehogy azt higgye, hiszen éppen most is egy olyan rádióban beszélünk, amely nem ezt a politikát követi. Itt a kormányt kell ezügybe súlyosan elmarasztalni, mert csökkenti a sajtószabadságot, csökkenti a média sokszínűségét, és a saját 500 médiát tartalmazó kesmájából egy általános generál zavtal leönti a népességet, aminek mindig az a lényege, hogy éppen kit kell gyűlölni. És az emberek nagyon könnyen kaphatóak ezekre a gyűlölet akciókra, és ezzel vannak elfoglalva.
Éppen most olvasom Flex Zoltánnak egy nagyon jó könyvét, még a felénél tart a körül Csalók és csalódások, ahol tulajdonképpen azt mondja, hogy egy csomó dolog azért szakadt így a nyakunkba, mert a különböző hivatások nem a saját szakmájuk elvárásai szerint működnek, és akkor említi a jogászoktól kezdve jó pár területet, tehát egy jogásznak nem az lenne a dolga feltétlenül, még hogyha van erre magyarázat is, hogy miért, hogy kiszolgáljon egy egyeduralkodói törekvéseket, de mégis nagyon sokan megteszik, hát ön is említett az előbb neveket, akik a kúriát megszállták, vagy az ügyészséget, vagy így is. Tehát, hogy ez nem csak a rendszer hibája, hanem ezt a rendszert emberek csinálják.
Igen, természetesen, azonban ezek az emberek szimbolikusan képviselik az egész rend. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy Orbán Viktor, ezen a magyar társadalomnak immár a többsége pontosan egy egyeduralkodót ért, egy vezért, aki hát a legkülönbözőbb politikai, társadalmi, jogi eszközökkel biztosítja a hatalmát. Ő reményeik szerint örökre, a mi reményeink szerint ennek 2026-ban véget kell, hogy érjen, de ehhez szükséges egy olyan kampányprogram, egy olyan pártprogram, amely minden társadalmi réteg számára mond valami a jövőről, és lehetőleg pozitívumot. Persze ahhoz, hogy ezek a pozitívumok érvényesüljenek, ahhoz le kell győznünk a negatívumokat. És ezekkel a negatívumok tárházával ma a kormány rendelkezik. Láthatólag ugye a közélet átláthatóságáról szóló törvény, vagy a külföldi támogatásokkal kapcsolatos civil szervezetek elleni kampány. Tehát mindent megtesznek, hogy elkasszálják, legyalulják az ellenzéki gondolkodást.
Igen, ezt tapasztaljuk, ugyanakkor azt is, hogy azért valóban ez a mai világban már nem olyan nagyon egyszerű. Lehet hatni a bekebelezett megyei sajtóval talán a népekre, de azt is látjuk, hogy mondjuk annak a példányszáma, és ez most csak egy példa, zuhanásszerűen csökken, mert mással is lehet ablakot pucolni.
Igen, ez így van, és hát most ezzel a Kesma után, ugye, hogy megalkották a harcosok klubját, amivel elfoglalják az egész internetes magyar világot, mutattak egy újabb irányt saját maguknak, hogy mifelé kell haladni, és fognak is e felé haladni. Tehát ez ellen tenni kell. Tehát békésen az, hogy otthon ülünk és morgolódunk, hogy na, akkor megint a tojás ára drágább lett, ez nagyon kis erővel rendelkezik, és hát ehhez szükséges az is, hogy ehhez, hogy olyan átfogó programot tudjon egy párt mondani, és ez a párt ma potenciálisan nem más, mint a Tisza párt. Mert a többi ellenzéki párt gyakorlatilag a megsemmisülés határán áll, és akkor most ezzel nem a DK-t akarom bántani, mert ők 6%-on állnak, de hát azért nekik is el kellene gondolkodni, hogy milyen üzeneteket küldenek a népnek.
Hát igen, én szerintem ezt a vitát lehet, hogy valamivel közelebb a választásokhoz kell újra nyitni, hogy ki mit csináljon ebből az értelemben, már taktikailag, mert most még csak a helyzet mérgesedik el, hogyha ez előjön újra és újra.
Igen, de azért kellene az általam javasolt 5 válság területen már most dolgozni azon, hogy mit fognak mondani majd a kampányidőszakban. A kampányidőszak már nem a gondolkodás ideje, az csak a cselekvések ideje. Igen. Én pedig arra ösztönzöm ma a pártokat, hogy szíveskedjenek gondolkodni.
Igen, az mindig használ, bár szokták azt mondani, hogy azért választást a mai világban inkább jelszavakkal, mint nagy tervekkel lehet nyerni.
Na igen, ez egy elég komoly probléma. Én azokat a politikusokat, akik egy 3 szóból álló mondattal akarják megváltani a világot, én mindig hamis profétának gondoltam, és én szerintem ez így is van. Az emberek egyébként hajlandóak gondolkodni, csak azon a nyelven kell hozzájuk szólni, amit ők megértenek a napi 8-10-12 órás munka mellett.
Igen, attól, hogy valaki jelszavakat mond, még lehet, hogy gondol valamit a világról, tehát az nem zárja ki feltétlenül a gondolkodást és a terveket és a programokat.
Igen, hát ez a nehéz dolog. Politikusnak lenni ma nagyon nehéz a világban, mert az elmúlt 15 év megbocsátólag szólt a saját politikai generáció tolvajlásai és korrupciós folyamataival szemben. Ezzel szemben mindig arra hivatkoztak, hogy na, a korábbi politikusok is loptak.
Igen.
Hát ebben van is valami igazság, de a nagyságrendek összehasonlíthatatlan.
Igen, meg azért valaki átszalad a piroson, akkor mégsem mondhatja azt, hogy más is át szokott szaladni a piroson. Mind a kettő igaz, csak hát attól még őzgét is elgázolhatják. Hogy én még egy válságot hozzátennék ehhez az ön által írtakhoz, bár hát nyilván itt elemeibe, sőt akár kettőt is, amit ír ugye itt az utolsó pontban a társadalmi válságnál, hogy erkölcsi válság, hogy bizonyos szempontból én ezt gondolom a legsúlyosabbnak, mert egy új alkotmányt, bocs, minden alkotmány jogásztól, de fél nap alatt írunk a vonaton, és akkor készen van. De az, hogy ilyen nyilvánvalóan lehet lopni, csalni, hazudni, és ez nem is különös ebben leplezik, mert amikor Mészáros Lőrincnek nevezik az ország leggazdagabb emberét, akkor mindenki tudja, hogy itt hát, Zorbi, ez hát nem ő a leggazdagabb, csak valakinek a nevére kellett iratni, és nincs ez még különösebben jól elmismásolva sem, mert erre sincs szükségünk, de hát vagy röhögünk rajta, vagy legyintünk, vagy nem tudom, mit csinálunk. Hogy ebből a típusú erkölcsi válságból hogy lehet kijönni, mert ez biztos, hogy nem két perc.
Így van. Én ezért gondolom, hogy a jövőben is kiemelkedő szerep vár a civil szervezetekre. A civil szervezetek nem egy átfogó társadalmi-gazdasági koncepcióban gondolkodnak, hanem egy-egy az életnek egy-egy szakterületéhez értenek és foglalkoznak vele. Innét kell elindulnia egy társadalmi megújulási folyamatnak. Ehhez én azokat a civil szervezeteket hoznám fel példaként, akik a szociális ügyekkel foglalkoznak. Ilyen a Heti Betevő Egyesület, ilyen a Budaörsi Olvasókör, ilyen, és még sorolhatnám az országban meglévő sok-sok civil szervezetet, akik azt az alapvető emberi értéket képviseli, hogy szolidárisak. A szolidaritás elve a Biblia mindkét nagy könyvéből, tehát az Új Testamentumból és az Ó Testamentumból is kiolvasható. És világosan mutat, végig nyomon követhető, hogy hogyan fejlődött a szolidaritás elmélete. A szemet szemért elvtől egészen a feltétlen elfogadásig, tehát az emberek közötti szeretet megvalósulásáig. Nos, ezt az értéket ápolják ezek a civil szervezetek. De az élet más területein is, a gyermekvédelem a területén is vannak ilyenek, az örökbefogadások, ugye hát ezen az alapon történnek, de léphetünk más területre, a nyugdíjasok életviszonyaival való foglalkozás. Tehát én körülbelül 1000 ilyen szakpolitikát tudnék azonosítani, ahol mind-mind működnek civil szervezetek. A pártoknak, akik országos, sőt nemzetközi programokat akarnak megvalósítani, ide kell visszanyúlni a civil szervezetek által képviselt emberi értékekhez. Amíg ez nem történik meg, hát addig a politikusok lopni járnak.
Igen, bár akkor se lenne kötelező. Ugye van egy speciális szelete ennek, az egyházak, a magyarországi egyházak, amelyek a maguk módján akár civil szervezeteknek is számíthatnának. Hát egy jó részük hagyta magát korrumpálni a hatalomtól, és tényleg pénzzel hagyta magát.
Igen, én ezt úgy nevesíteném, hogy az egyházak összevonultak és összejátszanak az állammal, legalábbis a úgynevezett történelmi egyházak, akik a vagyonszerzés reményében eredményesen küzdöttek a vagyonszerzés reményének a megvalósításáért, hatalmas vagyonokra tettek szert, azonban azt, amit ezek a vagyonok célként kellene, hogy megvalósítsanak, oktatás, nevelés, szociális ügyek, azokról viszont mintha elfeledkeztek volna. Tehát építenek stadion, meg építenek új templomok özöneit, amelyek egyébként üresen állnak.
Igen.
Hát azért nem véletlen, hogy a 2022-ben végzett népszámlálás alapján, ugye, ez mindenki tudja, még az egyházak is, radikálisan csökkent az egyházba járó emberek száma. De a vallásos emberek száma viszont nem csökkent. Csak ezekkel az egyházakkal nem akarnak együttműködni. Tehát ahogy az emberek kiszerettek a pártokból, ugyanígy kiszeretnek az egyházakból is.
Igen, de hát erre szokták mondani, hogy Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen, cinikus mondással el lehet intézni, és hopp, itt egy egyházi stadion, ott egy luxus kastély, itt egy nem tudom micsoda, de ez csak az egyik része, ugye itt van egy másik is, hogy az egyházaknak szervezik ki az oktatást, eleinte csak az alapfokú oktatás, most már a fölső oktatás egy részét is, nyilván azt remélve, persze ez egyáltalán biztos, hogy így lesz, hogy ezek az egyházi iskolák a féle ideológiai támaszai lehetnek ennek a orbánista hatalomnak.
Igen, de szerkesztő úrnak ebben nagyon éles ez a meglátása, és helyes. Azonban én egy másik oktatási intézményt is szeretnék megemlíteni. És ez a keresztény iskola testvéreknek az intézménye, oktatási intézménye, amely minden egyházhoz tartozó, vagy minden felekezetből fogad be gyermekeket. Itt nem lehet, nem állhat elő az a helyzet, hogy egy egyház a saját ideológiája szerint akarja politikai aktivitásra rábírni a gyerekeket, mert ennek más a struktúrája. Tehát a jelenleg általam mondott főszabály mellett, hogy a történelmi egyházak összefonódnak és összejátszanak az állammal, szemben vannak olyan egyházak, amelyek nem ezt követik.
Igen.
Például Iványi Gábort is mondhat.
Igen, ezt akartam fölhozni, hogy ugye vannak olyanok, akik valóban a keresztényi elveket követik, a legszebb keresztényi elveket, viszont mint szervezetet hát teljes erővel próbálja a hatalom ellehetetleníteni.
De, jó, tehát ezt nevezem én a társadalmi válságnak, erkölcsi válságnak, ahol nem a konkrét jogszabályok csak a problematikusok, hanem egészen az emberi életet meghatározó alapelveket kell visszaszedni saját magunk számára.
Ugye ott fölállította ezt a válság listát, kezdődik a gazdasági válság, megélhetési válság, politikai és állami válság és társadalmi válság. Neki lehet-e egy erre elszánt hatalomnak egyébként az egészet elkezdeni megoldani, vagy egy ilyen fontossági sorrendet kell ebből, vagy lehetőségi sorrendet fölállítani, hogy mivel kezdjük és hogy haladunk tovább?
Igen, én azt gondolom, hogy az alapoknál kell újra kezdeni, újra építkezni, és azokon az emberi értékekhez kell közösségeket toborozni helyi szinten, amelyek akarnak változtatni saját magukon, a kisebb és a nagyobb közösségükön is. Tehát én nem látom, hogy a politika magas szintjén, tehát országos vagy nemzetközi szinten el lehet érni változásokat azonnal és hirtelennyébe és nagy tömegével. Ezt helyben kell kezdeni, kis közösségek alakításával. És ezek fognak kinőni. Hát ez idő, de tudjuk, hát az emberiség története sem nagyon rövid idő alatt alakult ki. 10 000 év kellett hozzá.
Hát jó, csak nekünk most 20-30-40, nem tudom, hány évünk van éppen, és azt szerettük volna minden kellemesebb körülmények között eltölteni.
Hát még mit gondolnak azok az emberek, akik elmúltak 70 évesek, 80 évesek?
Hogyne. Igen. Egy dologot itt nem fedeztem fel a listájában, ami szerintem egy fontos kérdés lehet, hogy nem nevezzük válságnak, de ez az Európai Unióhoz alapvetően és a NATO-hoz való viszony, de nem is csak szervezetként, hanem az egész európai eszméhez, szép eszméhez való viszony. Szerintem az is egy válságtünet, hogy ez ellen lehet uszítani, és mindenféle türközés, meg mit tudom, Kínához kapcsolódással
ezzel
lehet próbálkozni.
Ezzel teljesen egyetértek, hogy ezt is bevegyük a válságok listájába. Hát itt két dologgal kell foglalkozni, hogy melyek azok az értekek, amelyek minket az Európai Unió és a NATO irányába kötnek. Ugye érdekeknek kifejezetten anyagi vagy erkölcsi vonzalmakat tartunk. A másik, hogy melyek azok az értékek, amelyek mentén ezt a kapcsolatot előtérbe kéne, hogy helyezzük. Jelen pillanatban annak vagyunk a tanúi, hogy a Fidesz és Orbán Viktor mind a kettőt leértékelte, és ők türk tudatúvá akarják tenni a magyar társadalmat, aminek az a lényege, hogy két társadalmi osztály van, az urak és a szolgák. Ez ami abba az irányba nyomja őket, mert ők az urak. Viszont én úgy érzem, hogy a magyar társadalom döntő többsége az az európai értékek. Tehát a középosztály, a szolidaritás elve, az együttműködés elve, a tárgyalások elve akar haladni, és hát jelen pillanatban számomra nem tűnik kibékíthetőnek ez a két elgondolásrendszer.
Mindig az a kérdés, hogy van-e Magyarország az Európán kívül, van-e élet, és van egy olyan érzésem, hogy igen, vacak élet lehet ott.
Igen, hát ugye a magyar történelmet végignézzük, mindig óriási emigráns csapatok indultak el külföldre, ugye az Egyesült Államok irányába, már a 19. század második harmadába, ugye elindultak a magyarok, és nagyon sokan élnek a világ 150-200 országába. Bár ugye az irodalom valahol azt hiszem Rejtő Jenő írta, hogy nincs olyan, a Földnek olyan országa, ahol ne élne magyar. És hát az elmúlt időre koncentrálva, hát itt 15 év alatt közel 500 000 ember hagyta el országunkat. És ezek az emberek épp azok, akik aktívak, akik akarnak változtatni az életükön. Hát ha itthon nem tudnak, akkor mennek külföldre. És az, hogy a magyar népesség egyébként radikálisan csökken, ezen önmagában nem lehet azzal változtatni, hogy adókedvezményeket adnak, hanem például a társadalmi válságban felsorolt 15 területen kéne ahhoz változtatni, hogy az emberek ne akarjanak kimenni. Az egyik ilyen, ugye a lakás helyzet megoldatlansága. Itt nem a gazdagokról van szó, akik már New Yorkba vásárolnak ingatlant, hanem akik itthon nem találnak egy élhető módon lakható lakást megfizethető áron. Már pedig ez tömeges. Városokba és falvakba egyaránt. Tehát a társadalmi valóság az nyomasztó, legalább 3 millió magyar honfitársunknak, mert a napi megélhetési gondokkal küzdenek. És a középosztály pedig már ott tart, amit a német szociológusok ugye a megélhetési válság kulcsának tartanak, hogyha a hónap utolsó napján nem tudsz benzint venni az autódba, akkor szegény vagy. Márpedig ma a magyar társadalomból legalább 6 millió ember így él, hogy a hónap végén meg kell fontolnia, hogy nem luxus, ezek nem luxus beruházások, hogy autóval tudjak járni a munkahelyemre, vagy,
persze, nem, hanem az,
vagy
hanem
egy az nagyobb vasárnapi ebédet megengedhessek magamnak.
Köszönöm szépen Tóth Zoltánnak, választási szakértőnek, hogy ezekről beszélgethettünk, folytatjuk. Még önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Balogh Kármen, Túri Lui és Nemes Dávid, aki itt volt velem a stúdióban, a szerkesztő Petes Vivien, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!
Reggeli gyors. Klubrádió reggeli információs műsora.